Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihárd vagyok a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Üzbegisztánban fogunk majd egy nagyon izgalmas kirándulást tenni az elkövetkezendő egy órában, mert hogy Kíva, Buhara, Szamarkand, ez a három város tényleg olyan mesés kultúrkincsel rendelkezik, olyan gyönyörű az épített örökség, hogy mindenképpen érdemes ide ellátogatni, de alapvetően nagyon érdekes, és hát egy kicsit más egy üzbék kirándulás, mint az európai, hiszen itthon azért megszoktuk, hogy macskaköves utcácskák, főtér, kis kávézók, ott egy templom, városháza, hát nagyjából le tudjuk írni, hogy hogy néz ki egy átlagos európai város. Üzbegisztánban azért minden egy kicsit más, mint amit megszoktunk. Van egy olyan mecset, hogy hihetetlen sok oszlopa van, és az oszlopok pedig tükröződnek az előtte lévő tóba, úgyhogy úgy is hívják, hogy a 40 oszlop templom a mecsetje. Ez is nagyon érdekes itt Buhara környékén, de Szamarkandban is ez a kékes, zöldes, gyönyörű díszítés, a klasszikus üzbék díszítés, valóban mámorítóan szép, de nem csak ez érdekes, hanem például a lakodalmak is. Az üzbék házasságoknak a 30%-a szerelmi házasság, 70%-a pedig üzleti alapú, ezt egy helyi felmérésre alapozva mondtam az ottani kísérőm, hát mondta, hogy ő is foglalkozott sokat ezzel a témával, és mondtam, hogy akkor nézzünk utána, mert engem ez érdekel. És hát nagyjából akkor össze is foglalnám, hogy a hölgyek általában 18 évesen mennek férjhez, tehát jóval korábban, mint Európában, a fiú pedig 21 és 26 év között kell, hogy megnősüljön. A családok állapodnak meg arról, hogy ki lesz a boldog párja az illető gyerekének. A lagzik viszont hatalmasak. Mi is láttunk boldog ifjú párt, meg nagy tömeget, akik kísérték, mert hogy minimum 300 főt meghívnak, ugyanis itt óriási mulatság van ilyenkor. Fontos a fiatalok anyagi helyzete, nem mindegy a házasságnál, hogy ki mit hoz majd a családba, úgyhogy ez is jelentős szempont, de még hogyha valaki viszonylag szegényebb, a lakodalomnak akkor is hatalmas mulatságnak kell lennie, tehát itt nincsen, hogy elmegyünk egy farmernadrágba majd megesküdni, mint ahogy kedves rokonom is csinálta, meg egy barátom is, hát nem, ez itt nem működik. Itt kell, hogy legyen óriási mulatság, mert a végén még szégyenben marad a család, és az érdekes, hogy hát tényleg mindent összehoznak, összedobnak ételek, italok, és ilyenkor aztán a hivatlan vendég is nyugodtan bejöhet, mert senki nem szól rá. Egyébként, ha megnézzük, hogy mennyibe kerül a benzin például itt Üzbegisztánban, akkor látjuk, hogy tényleg jóval olcsóbb, mint nálunk, a hús fele annyiba kerül, a gyümölcs, zöldség az nagyjából 30-40%-kal kerül kevesebbe, mint itt Közép-Kelet-Európában. Egy közepes lakást meg lehet venni olyan 7-10 millió forintért a fővárosban, és hát olcsóbb a megélhetés is, de a jövedelem is alacsonyabb. A minimálbér is jóval kevesebb, mint itt Magyarországon. Taskent és a vidéki települések nagyban különböznek, és még inkább különböznek a falvak, a városoktól. Kíva, Buhara, Szamarkand már viszonylag modernebb, de azért még mindig mondjuk Kíva például a középkort idézi. Taskent már szintén viszonylag modern, hát ehhez képest a falvakban meg még az infrastruktúra sem tökéletes. A szállásokat illetően vannak kisebb vendégházak, de alhatunk a Selyemút városaiban, magánházakban is akár, mert hogy ezekből is vannak bőven. Ugyanakkor Szamarkandban már 4-5 csillagos hoteleket is találunk. Hozzáteszem, láttam olyan szobát, ahol 9 ágy volt, de az ágy is ilyen kis fatákolmány, tehát még minket csak csúfoltuk ágynak. Ugyanakkor voltunk egy olyan szállodában, és akkor meg nem volt rajtunk kívül vendég. Ez is nagyon furcsa volt. És nincs lényegében mindegyik szálláshely tele. Olyan szálláshelyen is voltunk, hogy állítólag nyitva volt, de csak madarak laktak benne. Úgyhogy tényleg Üzbegisztán sok csodát adott nekem, de Taskent az más, ott van 3-5 csillagos szálloda is, és hát tényleg noha a turizmust illetően van hova fejlődni, de vannak nagyon szép, új építésű, minden igényt kielégítő szép hotelek, úgyhogy ma már bőven találunk ilyeneket, hogyha valaki erre vágyik. A speciális üzbék szőnyeg tevenyak szőrből készül, és az állat nyakának nagyon puha szőreit tépkedik ki, nyírják le, aztán ebből készül a remek mű. Ez azért érdekes, mert sok ilyennel találkozunk az igazán luxus új szállodákban, és sok ilyennel találkozunk, hogyha egy magánházba meghívnak minket, mert hogy a szőnyeg az egy kötelező dolog szinte. Egy szőnyeg, mondjuk forintban mondom, körülbelül 1,5 millió forint, de hát vannak persze még ennél jóval drágább szőnyegek is, és a szőnyegnek mind a két oldala használható. Különböző a mintája, úgyhogy megfordítható. De a szőnyeg az egyfajta kötelező ajándék, meg egy ilyen állandó csereeszköz, tehát olyan, mintha valami valuta lenne, mert hogy a szőnyeget adják, veszik, tudják, hogy mennyi az értéke, és a szőnyeg egy állandó ajándék. Tehát, hogyha valaki például elmegy egy esküvőre, és ajándékot akar vinni, akkor szőnyeget visz. Hogyha a születésnap nem tudok mit kitalálni, akkor viszek szőnyeget. Tehát a szőnyeg mindig jó, a szőnyegre mindig szükség van, és a szőnyeget mindig adják, veszik. Úgyhogy kultikus dolog ez a speciális üzbék szőnyeg. Szuvenírt egyébként bőven lehet innen vinni, mert hogy nem csak szőnyeget vehetünk, hanem nagyon érdekesek az üzbék kések. A törzseknél ugyanis természetes volt, hogy mindenkinek komoly kése meg fegyvere van, és errefelé az is egy jó ajándék, hogyha egy nagyon éles, drága, jó kést veszünk, és csináltak késeket a turisták kedvéért is, de hát persze ezek már kevésbé használhatóak, ugyanakkor használható változatokat is gyártanak. Vannak érdekes helyi hangszerek, vettem például egy vonós hangszert, úgy hívják, hogy dzsion. Ezt a dzsiont kézzel készíti egy bácsi. Buharában vettem a Szent Forrás közelében. Itt található a 40 oszlop mecsetje, mert hogy igazából csak 20 oszlop van a mecset elejénél. A másik 20 oszlop az a vízben látható, ugyanis egy gyönyörű tónál található a mecset, és mindig tükröződik a vízben a 20 oszlop. Ez valóban bámulatos. Láttam ezt reggel, délben, meg este is, és meseszép fotókat készítettem, mert hogy itt laktam a közelében, és gyakorlatilag a reggelinél kisétáltam, meg a vacsora előtt is ide sétáltam, annyira gyönyörű volt a kis tavacska, meg mögötte a sok-sok oszlop és a mecset. A palotából a kán is ide sétált mindig, úgyhogy ő is ilyeneket tett, és itt imádkozott, nem csodálom. Üzbegisztánban durván 30 millióan laknak, a területe pedig 5-ször nagyobb Magyarországénál. A fővárosban azért sok minden még a szocialista, realista időszakot idézi, de vannak már új kultúrközpontok is. Hatalmas nagy tereket képzeljenek el, körülöttük 2x5, 2x6 sávos utakkal, tehát itt aztán tényleg dugó ritkán van, mert óriási nagy utak vannak. A központ Timur Lenk szobra és a múzeum melletti tér. A helyi múzeumok egyikében komoly korángyűjtemény is van. Rengeteg nép, cseh, svájciak, franciák küldtek ide koránt, de még héber kiadású korán is van. Úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne magyart is küldeni. Azt még akkor nem láttam, mikor ott jártam. Taskentban van metró. A leghíresebb megálló elképesztően szép, gyönyörű csillárok vannak, márványborítás, majdnem mindenhol márvánnyal díszített a megálló, és ehhez képest egyébként kevés az utas. A szerelvények pedig olyanok, mint nálunk. Igaz, egy kicsit kevésbé voltak a korosdások, mint nálunk még a felújítás előtt, de hát most már nálunk is ugye rendbe rakták. Összesen 30 kilométernyi a metróhálózat, és 27 megálló van. Nem mélyfúrásos metróról van szó, hanem inkább olyan, mint a mi kis föld alattink, csak egy kicsit modernebb, vagyis árkot ástak, és aztán befették, így oldották meg a föld alatti közlekedést. Érdekes, hogy büszkék arra az üzbégek, hogy hát az egész világ ismeri az üzbék medicina szót, mert hogy ez üzbék eredetű. Medicina ugyanis egy híres üzbék gyógyító ember volt, és idővel az általa gyártott főzeteket is róla nevezték el. Üzbegisztánban egyszer sem volt az, hogy ne éreztem volna magam biztonságban, tehát tényleg nem loptak el tőlem semmit, és voltam esti szórakozó helyen is több alkalommal, itt sem éreztem azt, hogy gond lenne, úgyhogy ilyen értelemben nem volt probléma. És hát az is érdekes, hogy tényleg a különböző díszítések, a jelezetes díszek, az ételek, a speciális gasztronómia az mind-mind szerintem vonzóvá teheti egy magyar turista számára az üzbég látogatást. Állítólag már 35 milliót is eléri a lakosok száma, én azt mondtam, ugye, hogy 30 millió körüli, hát nyilván érdekes, hogy vajon a különböző falvaknak a lakosságát miként, hogyan, milyen módszerrel számolják, de az biztos, hogy Közép-Ázsia a legnépesebb országa. Tehát ha egész Ázsiát nézzük, akkor ugye hát azt mondjuk, hogy te jó ég, hát nézzük meg Indiát vagy Kínát, hogy ott mennyien laknak, ahhoz képest semmi, de Közép-Ázsiában általában itt a hatalmas füves pusztákon, meg az ilyen kis félsivatagos, sivatagos területeken kevesen élnek. Érdekes egyébként, hogy ha tengerhez akarunk Üzbegisztánból menni, akkor legalább két állam területén át kell kelnünk, és olvastam valahol, hogy hát Liechtenstein meg Üzbegisztán olyan, hogy a közvetlenül határos országban sincs tenger, hanem kettőn is át kell menni. Üzbegisztánban vannak egyetemek, ahol nagyjából 40 ezer diák tanul, és olyan sokáig azért nem kell iskolába járni, mint nálunk, de írni, olvasni viszonylag sokan megtanulnak. Bukhara, Szamarkand, Sarizsabz és Kíva történelmi óvárosa is a világ kulturális örökségének része. Rengeteg helyen tenyésztenek birkákat, tehát tényleg látjuk majd jobbra-balra, hogyha autóbusszal valahova megyünk, és hát tény és való, hogy bőven van itt kockára vágott hús, meg reszelt sárgarépás, rizses hagymás finomság. Ezeket is nagy üstökben készítik. Egyébként nem csak kőlevest, hanem óriási üstökben készült húsételeket is bőven láthatunk szinte mindenütt. A csicseri borsó nagyon kedvelt, meg a sárga borsó, a mazsola, mint ízesítő anyag. És nem csak az ünnepnapokon, hanem sok más nagy közös ünnepléskor is óriási kondérokban főznek finomságokat. Ez nagy divat, ez is érdekes. A zöld tea, Üzbegisztán nemzeti itala, Taskentban inkább fekete teát lehet inni, de azért sok helyen van zöld tea is, és hát a teaházatnak nagyon régi hagyománya van az országban, és fontos a teázás, meg hát ahogy tapasztaltam, a vodkázás is, mert hogy az alkohol fogyasztása szovjet idők óta még mindig itt van, és az országban 14 pincészet működik, de emellett, hogy az üzbék borokat azért fogyasztják, ugye a vodka az, ami kultikus ital. Olyan sok szőlőt termesztenek, hogy Oroszországba is exportálnak borokat, meg más közép-ázsiai országba. Számos nemzetközi díjat kaptak már az üzbék borok. Nem csak a medvevér van, ami olyasmi, mint nálunk a bikavér, hanem sok minden más is. A medvevért egyébként nem csak megkóstoltam, hanem leáztattam a címkéjét is, annyira tetszett, hogy rajta a medve, meg a felirat, ugye, aki tud oroszul, ugye el tudja olvasni, hogy medvevér, és ezt megőriztem, mert érdekesnek tartottam. Rengeteg kenyeret is kínálnak, itt is van a kötelező előétel, meg sok minden más. Túl sok desszert nincsen, de gyümölcsök bőven vannak, főleg aszalgyümölcsök, azokat nagyon szeretik. 12 tartományra, vagyis vilájetre osztják Üzbegisztánt. A vilájet kifejezés talán emlékezetes lehet, hiszen történelmből tanultuk, hogy nálunk is voltak vilájetek még a török hódoltság idején, és aztán van még egy város és egy autonóm köztársaság is, így áll össze nagyjából Üzbegisztán. A Karakalpakstáni köztársaság az, ami viszonylagos autonómiát élvez. Az ország északnyugati felében található ez a furcsa autonóm terület, 160 ezer négyzetkilométer, és a Khwarezm területén helyezkedik el, ez egy történelmi rész. Itt van a Karakalpakstán autonóm köztársaság. Itt nem csak üzbégül meg oroszul beszélgetnek, hanem karakalpak nyelven is. Mintegy 2 millióan élnek itt. Nagyon érdekes, hogy jött létre. És az is, hogy Kazahsztán része volt először, aztán utána Üzbegisztánhoz csatolták még, amikor a szovjetek voltak hatalmon, de hát mindig valahova csatolták ezt a területet, ahol a karakalpakok éltek, mert hogy egy nomád életmódot folytató törzsről van szó, és hát egy időben az orosz birodalomhoz csatolták, aztán a kívai kánsághoz, aztán a kívai kánság lett megint, utána a kívai kánságtól megint át elvették az oroszok. Hát lényeg a lényeg, hogy Üzbegisztán része lett az 1960-as, 70-es években, és hát a Szirdarja meg az Amudarja környékén, ott az Araltónál érdekeltek a karakalpakok. Aztán amikor az Araltó kiszáradt jelentős részben, és ugye 3-4 részre szakadt, és a közepe pedig teljesen elsivatagosodott, akkor a mezőgazdaság szinte teljesen ellehetetlenült, úgyhogy rengetegen elvesztették a megélhetésüket. A tiszta ivóvizet sem volt már honnan beszerezzék, úgyhogy ez elég komoly krízis volt itt. És hát emiatt még nagyobb része lett Karakalpakstánnak sivatag, mert hogy az Amudarja alacsony részén, az Araltó déli felén van lényegében Karakalpakstán, ez a furcsa kis autonóm köztársasága Üzbegisztánnak. A Kizilkum sivatag keletre, a Karakum pedig délre található tőle. A Kizilkum sivatagban én is sokat jártam, és hát láttam a gyapotföldeket is, meg azt is, hogy a Szirdarja, Amudarja vizét hogy veszetik el, és hogy az Araltó mennyire kiszáradt. A Kaszpi-tengertől pedig egy sziklás fennsík választja el nyugatra Karakalpakstánt. Formálisan egy szuvenír autonóm köztársaság. Vétójoga van, hogyha az üzbék parlament vagy az Üzbegisztán hoz egy döntést, akkor Karakalpakstán autonóm önkormányzata azt megvétózhatja, és az üzbég alkotmány kimondja, hogy Üzbegisztán és Karakalpakstán szerződések és megállapodások alapján határozza meg mindennapjait, és hogy nem máshogy, mint hogy megbékélés útján kell rendezni minden vitás ügyet. Mint említettem, durván 2 millióan élnek Karakalpakstánba, és mintegy 500 000 a karakalpak. Ennyi az őslakó, de vannak üzbégek, meg kazahok is a területen. A karakalpak egyébként valami olyasmit jelent, hogy fekete kalap. És a karakalpakoknak nem csak a viselete volt jellegzetes, hanem az is, hogy főleg az Araltó környékén halásztak. Hát manapság már gyapotot, meg rist, meg dinnyét termesztenek leginkább. Furcsa az, hogy Karakalpak egy részénél a nyári átlaghőmérséklet 10 fokkal megnőtt, a téli átlaghőmérséklet pedig ugyanennyivel csökkent. Vélhetően ez azzal van összefüggésben, hogy kiszáradt az Araltó, és a klímaváltozást előidézte. Ez a fajta emberi tevékenység egy ilyen kis mikroterületen jóval drasztikusabban, mint másutt. 2009-ben megnyílt az első Karakalpak rádióállomás is, Nukus FM, így hívják. És hát van a Karakalpak kórus, meg Karakalpak nemzeti ének, meg sok minden más, úgyhogy érdekes ez a kis önálló köztársaság Üzbegisztán területén belül. Egyébként, amikor azt mondjuk, hogy hát Karakalpakok autonóm területe, és hát Üzbegisztánon belül hát egy ilyen kis köztársaság, akkor ne egy ilyen mini területre gondoljunk, mert hogy a területe 164.900 km, tehát egyébként jóval nagyobb, mint Magyarország a kis üzbék autonóm terület, a Karakalpakstán autonóm köztársaság. Üzbegisztánban nagyon szeretik a magyar turistákat, azt tapasztaltam, és más kedves barátom, akik más időszakban jártak errefelé, ők is ezt tapasztalták. A fővárosban, Taskentben persze már találunk modern üzleteket, és valóban a metróállomás után legizgalmasabbak. A mozgólépcső alján itt még van ilyen gyizsurnaja, egy hölgy, aki kis kabinban üldögél, és hogyha valaki eltéved, vagy rosszul lesz, vagy valami gondja van, akkor segédkezik. De a tisztaságra is nagyon sokat figyelnek, és rengetegen vannak, akik azzal foglalkoznak, hogy tisztogatják az utcákat. Amellett, hogy Kiva, Szamarkand és Bukhara számomra tényleg a legszebb városok, Taskent meg rendkívül érdekes város. Urgencsbe mentünk mi helyjárat repülővel Taskentből, és aztán utána innen meg szépen busszal mindenhova, Kívába, Bukharába, Szamarkandba. Nos, Urgencs már az első században is fontos kereskedelmi központ volt, és Genghis Khan csapatai ugyan szinte a földig rombolták, de aztán újjáépítették az egészet, és vannak gyönyörű minaretek, meg iskolák, meg mauzóleumok. Egykor filozófusok sokasága élt itt, és érdekes, hogy Vámbéry Ármin is megfordult Urgencsben, aki az első magyar volt, aki beszámolt erről a környékről. Tanulja voltam annak, amikor több ezer bankjegy kavargott a levegőben, szép lassan hullottak lefelé. A személyzet először kivárt, aztán rávetették magukat a pénzre. az üzbegisztáni szórakozóhelyen dermedten figyeltük, hogy mi történik, és nagyon furcsa volt az, hogy az egyik öltönyös úriember egy kötegnyi pénzzel a kezében egyszer csak odasétált a helyhez, ahol a hölgyek, lányok táncolgattak, és amikor aztán a színpadnál voltak, akkor feldobálták a kötegeket pár méter magasra. Pörögtek, kavarogtak a légmozgás miatt a pénzek, és hát lényegében pénzfelhőbe vonták a színpadot. Aztán a jóbódú úriember egy picit kivárt, és hát örült annak, hogy mindenki szeregeti a bankókat, így kívánt kedveskedni a táncos lányoknak, meg általában a diszkóban ott lévő vendégeknek, úgyhogy igazi gavallér volt. Persze azért tudni kell, hogy Üzbegisztánban akkoriban a legmagasabb címletű papírpénz az ezres volt, nagyjából 100 forintot ért. Tehát ez azt jelentette, hogy 100 forint a legnagyobb címlet. Képzeljék el, hogy úgy sétálgatnak az utcán, meg úgy mennek el bevásárolni a központba, a bevásárló központba, a Battyányi térre, vagy bárhová, hogy 100 forintnál nagyobb pénz nem lehet önöknél. Hát Üzbegisztánban mondjuk olyan 20-30%-kal olcsóbbak az árak, de azért nem a fele, vagy nem a negyede, vagy nem a tizede annak, ami nálunk van. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy nagy bevásárlás mondjuk 20 ezer forintból, 30 ezer forintból megvan, és képzeljék el, hogy 100 forintosokból kell ezt összerakni, még hogyha az papírpénz is. Hát az kétségtelen, hogy óriási pénztárcára van szükség. Úgyhogy mindenki hatalmas kötek bankókkal a zsebében sétál, a pénztárcák 10-szer olyan vastagok Üzbegisztánban, mint nálunk, ha pedig valaki autót akar venni, akkor telerak pénzzel egy bőröndöt, és így indulhat üzletet kötni. Úgyhogy nagyon-nagyon furcsa volt az, hogy valami oknál fogva nem csinálnak nagy pénzeket, talán azért, hogy megfékezzék az inflációt. Van ennek egyébként ilyen hatása, tehát annak is pozitív hatása van mindig, hogyha valahol 2 nullát levágnak. Tehát amikor még Olaszországban líra volt, és 2 nullát levágtak, állítólag lassult az infláció. Törökországban is a török lírából is levágtak már 2 nullát. Tehát hogyha belegondolunk, nálunk is, hogyha mondjuk levágnának 2 nullát a forintból, és mondjuk az euró 1-4-ben lenne, akkor egy kicsit egyszerűbb lenne számolni, de nem mondanék ilyeneket még véletlenül se, csak úgy hirtelen felvetődött, mert ezt nyilván sokkal jobban tudják azok, akik értenek a pénzhez, nálam sokkal jobban értenek, hogy a gazdasági szakemberek, meg a feleségem. Egyébként érdekes, hogy a szórakozó helyen végre kipróbáltam itt a medvevért Üzbegisztánba, mert hogy a palack címkéjén az állt, hogy medvevér, eredeti üzbég ital. Azért nagyon sok helyen el lehet boldogulni az orosszal, hogyha valaki Üzbegisztánban van, angolal már kevésbé, de aki tud oroszul, vagy még emlékszik az oroszra, az azért tényleg tud beszélgetni a helyiekkel. Nos, a medvevértől nem kell megijedni, mert a medvevér Üzbegisztánban olyasmi, mint nálunk a bikavér. Vagyis nem a medvét csapolják meg, hanem inkább a hordókat, és úgy palackoznak finom italokat. A bikavér is egy keverék, és a medvevér is, tulajdonképpen az üzbék bikavér az a medvevér. Gyönyörű helyek vannak Üzbegisztánban, tehát tényleg azt kell mondanom, hogy a kultúrkincsek, az épített örökség, a közép-ázsiai városok sokasága hihetetlen érdekes, és rengeteg emlék van itt. Buhara például nagyon tetszett nekem, Kíva szintén, és Szamarkand, ez a 3, ami a top. Taskent, a főváros se rossz, de hát az igazából ilyen poszt-szovjet nagyváros, nagyon szép metróval, meg metró megállókkal, meg nagy terekkel, meg jó kis szórakozóhelyekkel. A szórakozóhelyek már modernebbek, bár azért még nem légkondi van sok helyen, hanem ventilátor, de Buhara meg Kíva az tényleg bámulatos. Kíva az még mindig olyan, hogy le lehetne forgatni egy filmet, valami középkori filmet úgy, hogy nem kell túlságosan sok dolgot változtatni, mert a díszletek alapján akár lehetnénk 1680-ban is, vagy még korábban. Minden esetre Buharába megy nagyon sok turista, meg Szamarkandba. Buhara egy gyönyörű közép-ázsiai város, és a helyi szórakozó helyeken nem olyanok az esti bulik, mint nálunk, hanem inkább a 80-as évek hangulata köszön vissza. Néhány turista, meg a helybeliek jelentős része együtt mulatozik, felhőtlenül és mámorosan, közben megy a stroboszkóp, és hozzák a finomságokat. Nagyon vendégszeretőek az itteniek. Üzbegisztán egyébként világi ország, vagyis az iszlám előírásokat sokan betartják, ugyanakkor korán sem annyira szigorúan, mint az arab országokban. A gyönyörű lányok például kendőzetlenül járnak. Az urak a falvakban népviseletet viselnek, hozzá nagy kucsmát. Nagyon sok kis településen jártam Üzbegisztánba, és bizony láttam, hogy a kucsma azért biztos, hogy kötelező kellék jó pár helyen, a hölgyek pedig felveszik a színes, szép ruhájukat. Érdekes egyébként, hogy általában az üzbég nőknek fekete a hajuk, és a bőrük színe világos. Az államnyelv az üzbég, de csak nem mindenki beszél oroszul, és sokan oroszul is kommunikálnak. Tudnak azért néhányan angolul is, főleg azokon a helyeken, ahol sok turista megfordul. Érdekesek az üzbég ételek is. A kedvencem a kőleves, ami speciális üzbég étel, de nem kell megérni, mert nem a követ próbálják megfőzni, bár azért egy picit igen. Mert hogy a kőlevesnek, az üzbég kőlevesnek az a lényege, hogy egy hatalmas nagy kondért fognak, és hát többen valahova elhelyezik, ugye legalább egy 4 emberes kondérban csinálnak egy igazi kőlevest, és a hatalmas, óriás megakondér aljára apró kis kavicsdarabokat, meg kődarabokat raknak. Aki keveri egy óriási hatalmas kanállal, az komoly munkát végez, ugyanis ahhoz, hogy a kő mozogjon alul, ahhoz mélyre le kell nyúlni az óriás kanállal. De hát így lesz igazán jó a leves. És a kőleves igazából sárga borsóból készül, úgyhogy sárga borsó leves, viszont mindig úgy csinálják a kőlevest, hogy nagyon sok embernek készítik. Tehát nem igazi kőleves az, amikor csak, nem tudom, kettőnek összedobunk egyet, nem, hanem ott az egész rokonságnak, meg még a szomszédoknak is adni kell. És hát az egésznek az az értelme, hogy a kő folyamatos mozgatása miatt jobb ízű lesz az étel, úgyhogy a kő szerepe a kényszerítés. Mindenki aztán megkapja a maga adagját, majd végül a gyerekek a köveket kiszedegetik az üst aljából, ugyanis úgy szól a mondás, hogy aki jó jegyet akar kapni az iskolában, és jó tanuló akar lenni, annak mindenképpen találnia kell egy követ a kőlevesből. Hát persze, azért szerintem biztos vannak olyan tanulók, akik nem találtak követ még a kőlevesből, és mégis jó tanulók, de a legenda azért érdekes. Üzbegisztánban tanultam 2 új kifejezést. Az egyik az volt, hogy open air toalett. Ez annyit tesz, hogy kimész a mezőre, és ott vécézel, ahol akarsz. Mert hogy amikor vidéki településeket kerestünk fel, meg Kívából autóbusszal mentünk át egészen Bukharába, illetőleg Szamarkandra, akkor bizony, hát nem voltak úgy benzinkutak, mint nálunk, vagy megállók, sőt, nagyon hosszú ideig még csak éttermek, vagy büfék, vagy hasonlók se voltak. Úgyhogy amikor éppenséggel valakire rájött a szükség a buszban, akkor úgy érezte már a buszsofőr, hogy jó, hát akkor megállunk, hogyha eltelt mondjuk 1-1.5 óra, és akkor open air toalett. És akkor mindenki megpróbált jobbra-balra valahova elhúzódni. A másik dolog, amit megtanultam, az a moving bank volt, vagyis mindenhol mindenki váltott pénzt, és pár dollárért adtak néhány kiló üzbék szumot. És erre szükségünk is volt, hogy jókat együnk és ígyunk. Iszonyatosan ízlett az üzbék konyha, és hát azok a félelmeink, hogy majd állandóan a mosdóba kell menni, vagy kellene menni, ha lenne mosdó, nos, hát nem igazolódott be. Egyébként a városokban van mosdó, úgyhogy nem kell megérni. Tehát aki ilyen klasszikus turista útra megy Bukharába, Szamarkandra, Kívába, szállodába, hát ott minden úgy működik, ahogy a turisták megszokták. De hogyha tényleg elmegyünk kisebb-nagyobb falvakba, az igazi üzbék kultúra is érdekel minket, meg a helyi települések, meg az Araltó környéke, akkor azért van olyan hely, ahol bizony a moving bankkel, meg az open air toalettel találkozunk. Nos, az biztos, hogy az üzbég ételek nagyon finomak voltak, és semmi gondot nem okoztak. Talán egy olyan étel volt, amire azt mondtam, hogy nekem kicsit durva. Némi kis tészta tetején apró kis marhahús csíkok voltak, és az egész zsírban úszott. Úgyhogy idegenkedtem ettől egy kicsit, de ezen kívül minden más nagyon ízlett. Érdekes, hogy a tököt gyakran használják az üzbégek. Rengeteg zöldséggel készült étel van, és kedvelt a birkahús. Az ott jártamkor még a híres városokban is viszonylag kevés volt a turista, most már azért többen vannak, de még mindig nincs az az overturizmus, az a túlturizmus, amivel lehet találkozni mondjuk Barcelonában vagy Velencében, de azért most már sokkal többen vannak, mint korábban. Lettek, járnak ide oroszok, az egykori Szovjetunió államaiból érkezők, svédek is vannak jó páran. Ami nekem nagyon tetszett az üzbegisztáni látogatásban, hogy biztonságos volt az ország, úgy éreztem, és nem kellett tartani semmitől, vigyáztak mindenre. Az utakon egyébként vannak ellenőrzési pontok, de ezek nem zavaróak, és általában csak a sivatagon átvezető utakon állítják meg a járműveket. Hozzáteszem, nem volt egyszerű eljutni ide Üzbegisztánba, mert hogy először kimentünk Bécsbe, onnan elrepültünk akkoriban Moszkvába, Moszkvából Taskentbe, és másnap Taskentből Urgencsbe helyi járaton, és aztán Urgencsből busszal utaztunk Kívába. Hát így érkeztünk meg az első településre, úgyhogy komoly utazás volt akkoriban. Ma már azért a légijáratok száma sűrűbb, meg több helyre is megy, hozzáteszem viszont az ukrán-orosz konfliktus miatt meg jóval kevesebb a járat, ami közlekedik, meg hát nem is úgy közlekednek a különböző légtérzárak miatt. Egyébként érdekes, hogy amikor én először voltam még így a szovjet-orosz térségben, hát akkor előfordult olyan is, hogy kecskével utaztam, és ki volt kötve mellettem a repülőn egy székhez, és mekegett vadul, mert hogy a nyakánál fogva kötötték ki, és ahogy felszállt a gép, úgy szorította a hurok a nyakát. Aztán olyan is volt, hogy a tyúkokat felvitték a fedélzetre. Na, aztán ez eltűnt, hát sok minden változott, és amikor már Üzbegisztánba jártam, akkor hát gondoltam, hogy na, mi történhet, nos, egy modern légitársaság volt, kellemeset csalódtam, tényleg a járatok kényelmesek és jók, úgyhogy az út hibátlan volt. Az üzbég vízumhoz fotó egyáltalán nem kellett, viszont ki kellett tölteni a vámnyilatkozatot, és ezt nagyon komolyan vették, úgyhogy a mobiltelefont, elektronikai készüléket, mindent be kellett írogatni, hogy utána ki is tudjuk hozni az országból gond nélkül. Meg azt is fel kellett írni egy kis papírra, hogy mennyi dollár van nálunk. Hát azt nyilván azért vettük, mert tudtuk, hogy majd kell váltani, mert bankautomata nem igazán van. Hát Taskentben persze nagyvárosokban találunk biztos, de a kis településeken vagy Kivába, és ezeken a környéken itt nem nagyon. Az árak egyébként alacsonyabbak voltak, mint a magyarországiak, nagyjából felébe került minden, kivéve a cigaretta meg a vodka, illetve a kaviár, mert ezek szemérmetlenül olcsók Üzbegisztánban. A kaviár fillérek, vodka szintén nagyon olcsó, a cigaretta is. Hát igazából cigarettával nem élek, vodkával csak módjával, a kaviárt viszont nagyon szeretem, úgyhogy be is lakmároztam. Egyébként az üzbég városok tényleg mesések. Bukhara nagy kedvencem, ősi civilizációs központ, már 5 évezrede lakják. Régen egyébként a Sejem útnak volt fontos állomása. A Sejemet Kínából hozták, és ezen a területen volt egy nagy kereskedelmi elosztó központ. Innen aztán tovább vitték a Sejemet Isztambul felé, majd Velencébe és Rómába, onnan pedig a különböző európai városokba került. A Sejem úton rengeteg épület szolgálta egykor a kereskedők kényelmét, és ezekből sok megmaradt. Bukharában tetszettek még a mecsetek is, a minaretek. A kedvenc városom azonban még, ami Bukharánál is jobban tetszett, az Kiva, Üzbegisztánba. A Sejem út fontos állomása volt, fontos városa volt, és hát tényleg Kiva olybá tűnik, mintha 500 évvel ezelőtt megalkották volna a belvárost, és azóta hozzá se nyúltak. Lehet, hogy tényleg hozzá se nyúltak egyébként. Valóban megőrizte azt a hangulatot, amilyen lehetett 500 évvel ezelőtt, és nagyon nyugodtak voltak az emberek. Kedvesek voltak a turistákkal. Nekem azt tetszett, hogy előfordult, hogy így fotózgattam a helyieket, előtte megkérdeztem, és mindenki megengedte. Tehát nem volt olyan, hogy jaj, nem lehet lefotózni, mindenki mosolygott, és nem fogadták el a pénzt, ami tényleg nagyon érdekes volt. Hát biztos valaki elfogadja, lehet, hogy én pont olyanokkal találkoztam, de tényleg az árusok is, vettem tőlük valamit, de akkor, amikor lefotóztam őket, még nem is tudták, hogy én fogok ott venni valamit. Mert hogy kipróbáltam egy hangszert, és tetszett, és gyűjtöm ezeket az érdekes, egzotikus hangszereket, úgyhogy megvettem. Régen a pólókat is gyűjtöttem, csak azok jelentős részét kidobálta a feleségem, úgyhogy most már demotivált lettem, de a hangszerek azok megvannak, ezt egy ilyen külön kis lakásban, vitrines szekrényekben gyűjtögetem. De felpróbáltam egy kucsmát is. Az csak azért, mert kíváncsi voltam, hogy milyen, azt nem akartam megvenni. És érdekes, hogy barátságosak voltak utána is az árusok. Tehát nem az volt, hogy utánam hozták a kucsmát, hogy devedd meg, és az egy kicsit így megnyugtató volt, hogy nem az az agresszív magatartás jellemezte őket. A németek új utat építettek itt Kiva a környékén, és érezhető azért a fejlődés. Amikor itt voltam Üzbegisztánban, akkor még készülgettek az utak, és hát kátyuk ezrei között botorkálhattunk, nem volt minden tökéletes. Nagy az ellentét egyébként a vidék és a főváros között. Taskentben voltam például olyan jurtában, ahol plazma tévé működött, légkondicionálták az egészet, téren padlófűtés melegítette a helyiséget, tehát igazából egy luxus jurta volt. A falvakban ugyanakkor a mosdók, ha vannak, akkor bizony kőkeményen ingerkeltőek, meg hát mondom még mindig sok helyen, hogyha megáll a busz, akkor open air toalett van. De egyébként próbálkoznak fejleszteni a helybeliek, ahogy lehet, tényleg látszik az igyekezet. Átszeltük a Kazalkum sivatagot, és láttam a híres folyókat, az Amudarja, meg a Szirdarja. Erről tanultunk sokat középiskolában, aztán az egyetemen is. Hát ugye ezek táplálják az Aral tavat. Hát már amennyire táplálják, mert hogy jelentős részük már az Aral tóval együtt kiszáradt, ugyanis a gyapott földeket öntözni kell, és elmegy az öntözésre a víz. Az Amudarja már korántsem akkora, mint régen. Még a szovjet időkben találták ki, hogy gyapott földeket fognak csinálni a sivatagból. El is kezdték csatornázni az egész területet, és elvezették a két folyó vizét, úgyhogy az Amudarja meg a Szirdarja vizét lényegében a sivatagba locsolták, és hát az lett a következménye, hogy gyapot az lett. Tehát tényleg Üzbegisztán a mai napig a gyapot exportőr ország, és rengeteg gyapot van, az Aral-tó viszont elfogyott. 2000 körül ketté vált, és most már olyan 3-4 részből áll. A középső területek teljesen kiszáradtak, elsivatagosodtak, ugyanis a folyók vizét egész egyszerűen elhasználták. És most már korábban az Amudarját meg a Szirdarját ugye kivezették, és a földeket öntözik, meg a sivatagos részt öntözik, és akkor ott gyapotot termesztenek, és hát cserébe meg az Aral-tó meg ott sivatag lett lényegében jelentős részében. Még van belőle valami kis maradvány, de hát az óriási megató az már nincs. Gyapot viszont van a sivatagban. Miután az Amudarja vidékét elhagyjuk, jön a kőkemény sivatag. De ez a sivatag egyébként nem olyan, mint a Szahara. Hát ugye a Szaharába locsolhatnánk bármennyit, ott igazából valószínűleg nem tudnánk semmit se termeszteni. Itt van a homokon kívül más is, tehát tüskés növények, ilyen kavicsos rész, tehát olyan, hogy hát azért lehet jó indulattal valamit itt termeszteni, de nem túl jó a föld, de ha kap egy kis vizet, na akkor azért megterem ez, vagy az, vagy amaz. Tehát még a birkák is el tudnak regerészni akkor is, hogyha mondjuk ott nincsen öntözés, ha pedig sok vizet kap, akkor mondom, akkor jöhet a gyapot is. Érdekes egyébként, hogy itt a fura kis kősivatagos, tüskés, növényes területen egy betoncsikon közlekedtek a teherautók, és általában ilyen hatalmas nagy orosz gépjárművek voltak, főleg kamasz teherautók, abból rengeteg volt. Régen kánságok és emírségek voltak. Kirgizek, üzbégek, kazahok, tadzsikok, türkmének éltek itt, aztán a 20. században létrejött Türkisztán. Üzbegisztán modern találmány, mert hogy 1929-ben hozták létre a Szovjetunió részeként. Ez az Üzbegisztán, Kazaksztán, Türkmenisztán megoldás ugyanis szovjet találmány, és ők jelölték ki a határvonalakat, és nevezték el ezeket a köztársaságokat. Eredetileg ugye Türkisztán volt, és a felosztás is más volt, a törzsek is máshol éltek. Ezzel együtt is 1991-ben Üzbegisztán független lett, és nagyjából ezek az új független államok követték azt a felosztást, amit 1929-ben még a Szovjetunió részeként megcsináltak. Régen Buharában az emir, Kivában pedig a kán uralkodott. Ugye, mint említettem, Buhara, Kiva és Szamarkand a három legfontosabb város történelmi szempontból, meg turisztikailag. Hát Taskent meg még ugye a főváros, az is fontos, de ez a három egy látványosabb egy kicsit az emlékeket illetően. És érdekes egyébként az, hogy az itteni uralkodók mindig szerettek palotát építeni, és mindig sürgették az építészeket. Ennek az volt az oka, hogy gyakran végeztek merénylők a kánokkal, úgyhogy nem véletlen, hogy mindenki kapkodott, és minél hamarabb meg akarta építeni a palotáját. A legenda egyébként úgy szólt, hogy a kívai kán építészeket hivatott, és megkérdezte, hogy ki tudja megépíteni egy év alatt a palotáját. Az egyik híres építész azt mondta, hogy 15 év alatt tudja csak megépíteni. Erre a kán lefejeztette. A másik híres építész azt mondta, hogy 7 év alatt tudja megcsinálni, őt is lefejeztette. Végül az egyik tehetségtelen és lumpenségéről híres építész azt mondta, hogy hát természetesen egy év alatt is meg tudja építeni, úgy, ahogy gondolta a kán. Úgyhogy hát eltelt 10 hónap, mert hogy megkapta a megbízást, hivatták, hogy hát hogy áll az építkezés, mert hát látták, hogy sehol nincsen a palota, csak az alapok készültek el, ugyanakkor a pénz már elfogyott, amit a kán előregben odaadott. És hát kiderült, hogy az építész táncos nőket tartott, evett, ivott, bulikat rendezett, jól érezte magát, és lényegében az egész előreget elverte. A kívai kán minisztere megkérdezte, hogy hát ez hogy lehetséges, és az építész válasza az volt, hogy hát úgysem lehet megépíteni egy ekkora palotát egy év alatt, akkor nem mindegy, legalább jól élt, mielőtt lefejezik. Úgyhogy börtönbe is került, várta, hogy kivégzik, és eltelt még pár hét, a háborúban meghalt a kán, úgyhogy nem lett semmi baj az építésznek, mert az új uralkodó mindenkit kiengedett. Hát innen ered az üzbék mondás, miszerint mindenre igennel kell válaszolni, ha munkát ajánlanak, mindent el kell vállalni, ha megbíznak egy feladattal, mondd, hogy elvállalod, mondd azt, hogy igen, és valahogy majd csak megoldódik a dolog. És úgy gondolom, hogy ebből is látszik, hogy azért valamit mi is eltanultunk Üzbegisztánról, mert ezt akár a magyar építőiparról is elmondhatjuk, úgyhogy tudjuk már legalább, hogy honnan ered. De hát sok híres uralkodó élt itt, nem csak a kívai kán, Timur Lenk volt a leghíresebb. Timur Lenk elfoglalta az egész környéket, és az utódai uralkodtak a 16. század elejéig. Timur Lenk több feleséget is tartott, és ő is szeretett építkezni. A kedvenc felesége egyszer elhatározta, hogy mire hazatér a csatából Timur Lenk, addig meglepi az urát egy új palotával. Meg is bízta az egyik építészt, hogy fejezze be a már félig elkészített palotát, mert hát már korábban is ugye ott próbáltak építkezni, de ő el akarta készíteni, mire az ura hazajön. Az építész azonban csak akkor vállalta, hogyha ez a gyönyörű nő ad neki egy csókot. Hát ezt először nem vállalta az asszony, hozatott inkább 40 tojást, és azt mondta, hogy mindegyforma, teljesen mindegy, hogy melyiket választod, a nők is egyformák, kér csókot mástól. Erre hozatott az építész egy pohár vizet, meg egy üveg vodkát, és azt mondta, hogy hát mindkettő egyformának tűnik, de az íze mégis más. Arra utalt, hogy a gyönyörű nőtől teljesen más a csók, mint egy közönséges asszonytól. Végül azért, hogy elkészüljön a palota, vállalkozott Timur Lenk felesége arra, hogy megcsókolja őt az építész, de csak egy párnán keresztül. Azonban annyira szerelmes volt az építész, hogy a csókja átégette a párnát, és sebet ejtett Timur Lenk feleségének ajkán. Amikor aztán Timur haragra gerjedt, hát hiába volt kész a palota, ugye látta, hogy az asszonyjal valami gond van, úgyhogy elrendelte, hogy ettől kezdve a feleségek fájtlat hordjanak, hogy a kísértésnek így minden formáját kizárja. Úgyhogy ettől kezdve hordanak fájtlat a muszlim nők, így szól az üzbég legenda. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Ezúttal Üzbegisztánról meséltem önöknek. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. További kellemes rádiózást kívánok. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszont hallásra!